a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Kész a szívünk dicsőíteni téged, áldott Urunk, Istenünk, olyan jó volt elénekelni ezt az éneket, nem sokkal az egri diadal után született török idők, sok feszültségek között, és akkor is téged magasztaltak, akik hitet nyertek benned. Köszönjük, hogy ma is a legnagyobb kiváltság ezen a világon élő kapcsolatban lenni veled, a mindenség urával. Hálás a szívünk, hogy itt ezen a helyen is családod, gyülekezeti családod van. Vannak testvérek, akik megvallják, hogy életük nagyon nagy mélységeiben a vasárnap délelőttök adtak mencsvárat. A te igéd ereje, a te lelked vigasztalása. És köszönjük, hogy most is így imádkozhatunk a gyászoló családokért. Áld meg őket, és imádkozunk a családért, ahol pici gyermeknek súlyos koponya műtétje lesz. Könyörülj rajta, a te kezedbe hadd tegyük. Te tudod, hogy aki ajándékoztad, eddig adtad vagy, csodaképpen megújítod az életkegyelmet rajta, a földit is. Köszönjük, hogy mindennel odaborulhatunk eléd, és így lehetünk együtt közösségben. Most azért imádkozunk, hogy tisztítsd át a szíveinket. Egy egész hét van mögöttünk, vagy talán hosszabb idő is, annyi minden ránk rakódott. Sok mindent kimondtunk talán könnyen, meg nem gondolva is, vagy léptünk úgy, vagy cselekedtünk engedetlenül. Bocsáss meg nekünk, vonj magadhoz újra, és hadd járja át a szívünket a te igéd, mert abban minden benne van, amire szükségünk van. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek. Ezékiás király története 3. lépésében is, ugyanint Ézsaiás proféta könyve 38. részének, első 8 és a 39. fejezetnek mind a 8 versében találjuk, melyeket leülve hallgasson meg a gyülekezet. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta, ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak lát. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak, Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Akház naporáján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. és visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Abban az időben Merodák Baladán, Baladának, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de új erőre kapott. Ezékiás megörült a követeknek, és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messzi földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felel, mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs a kincstáram, amit meg nem mutattam volna neki. Akkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz, halld meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr, utódait közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak, jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Kedves testvéreim, ha a két ige hirdetés után abba hagytuk volna Ezékiás király életútjának a követését, a gyönyörű kép maradt volna erről az életről. És igazunk is van, amit ez a király cselekedett, nem csak példamutató, hanem olyan hitbeli magasságokba visz bennünket, amely ritka a Biblia szereplői között is. Először láttuk, hogy 25 évesen uralkodni kezd a király. És az első év, első hónapjának, első napján hozzálát a templom rendbe tételéhez, az istentisztelet visszaállításához, a bálványok ledöntéséhez, az Úrral való élő kapcsolat helyreállításához. Hát ő nem pap volt, nem próféta, ő király volt, akit nem érdek politikai feladat várt. Filiszteusok nem sokkal azelőtt taroltak le városokat, azokat vissza kellett venni, a hadsereget megerősíteni, a várfalat rendbehozni. Tele volt gonddal és problémával, és mégis a legelső feladat, hogy az Úrral egyenesbe jöjje. Ez az ember tudott valamit. Egy női hang telefonált kb. Egy évvel ezelőtt. Azt mondta, nagy bajban van, segítsünk neki. Anyagi segítséget adjunk. Hát ez így nem megy, nem tudjuk Budapestet, meg minden problémát fölvállalni. Hát a testvéreknek, ha valami segítséget továbbadni, vagy nagy szükségben lévőnek. De valahogy csak odáig jutottunk, hogy elküldtük egyik emberünket, hogy nézzen körül. És tényleg kiderült, hogy sok és nagy baj van. Rákbetegségtől kezdve, halálokon, pusztuláson át a családi élet egész vonalán, aki nem csak hogy meghallgatta, hanem jobban belelátott az egészbe. Valami segítséget tudtunk adni, nem gyülekezett itt akkor, direktben, aztán még egyszer kért segítséget a gondjaiba, és akkor egy jobb módú testvérünket kértük meg, hogy segítsen már ebben a kérdésben. Azóta körülbelül 10-szer telefonált, én elmondtam neki, hogy így is sokkal többet tettünk, mint amennyit a testvérekkel, akikkel itt együtt élünk, tenni tudunk. Ezt ő szeliden mindig elfogadta. Én mindig megmondtam neki, hogy jöjjön el a templomba, vagy jöjjön el hozzám is, vagy hozzánk egy lelki beszélgetésre. Mert ebből a mélységből, amiben benne van, úgy lehetne talajt fogni. Igen, erre nagy szükség van. Egy esztendő eltett. Tegnap előtt újra fölhívott, épp temetés indult volna kint az új köztemetőbe, még volt időm, még nem nyomtam ki a telefonomat, és újra elmondta, hogy nem tudok még egy olyan ismerőst, aki majd őt, mert hétfőn már megkapja. Itt tartunk. Szegény asszony. Úgy van vele, hogyha majd a bajokból kilábol, akkor majd az Istenre is lehet egy kicsit. A líra nem kell, a lelkész majd elmagyarázza neki a tutit, vagy hogy van. Pénz kell. Az Úr azt mondta, hogy keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát. És a többi ráadásul megadatik nektek. Ezékiás értette. Senki nem vette volna az okon, ha azt mondja, hogy várjatok egy hónapot, először azért a kincstárat átnézem. Utána majd imádkozunk. Nem. Első év, első hónap, első nap. Nem tudom, testvérem, érted? A saját életedre nézve, hogy a numero egy, hogy az Úrral való kapcsolatom élesben legyen, az igét értsem, vegyem, ott legyek, utána majd a többi kialakul. Majd szépen elmagyarázzák nekem az emberek, mint a falvédőről vettek volna engem le. Értse, lelkész úr, nincs időnk templomba menni. Nincs időnk naponta igét olvasni. Mondom, az pedig nagy baj, mert az Úr valami olyat mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amelyik az ő szájából származik. Mondom, próbálja meg, hogy nincs ideje tankolni a kocsijával. Mondja meg, hogy erre nincs idő. Hát hogy képzeljük mi átrendezni az Úr rendjét? Na de most nem ezen szeretnék én magyarázni, hanem azt mondani, hogy a drága Ezékiás megcsinálta ezt, pedig olyan pogány apja volt. Olyan bálványozás folyt az országba, bedeszkázva az Isten templom. Még az asszírok oltárát is bevitte, de már azt is elunták. Félretolták az Úr oltárát, és az asszírok főistenének áldoztak egy időben. Aztán, mikor már nem volt ez az asszírok királya szemében úgy látható, mert messze volt, akkor már az se érdekes. Tehát az első igehirdetésben előttünk áll. Világítóan Ezékiás király. Aztán a második ige hirdetésben is ugyanezt látjuk, mert Jeruzsálemet ostromolja az asszír király. Nagy szorítás alatt vannak, több százezres sereg, és ultimátumot adtak, adjátok fel a várost, ott van Ezékiás, mit csináljon? Ha föladja a várost, rabszíjon, elviszik őt is, de nem ölik meg. És nem pusztítják el a várost. Biztos, hogy nagy rablás lesz, és nagy rabszolgaság, de mit csinál Ezékiás? Bemegy az Úr templomába imádkozni. Na, ma többieket hívja össze, hogy adjatok okos tanácsot, ami nem rossz, a hadakozáshoz kellenek a tanácsok meg a minden, de a az első lépés bemegy az Úr templomába, és kiönti a szívét az Úr előtt. De már menet közben, mikor ő megy a templomba, Ézsaiás profétához küld. Az öreghez, hogy mit mond az Úr. Mert tudja Ezékiás király, hogy nem az asszír király szava, hanem az élő Isten szava a döntő. És megkapja, ne adjátok fel a várost. Olyan hírt fog hallani ez a király otthonról, hogy eltakarodik a város alól. És nem adja föl a város. Lehet, hogy falfehér volt, mert még levelet is kapott, második futam is volt, azt is bevitte oda, kiterítette az oltára. Uram, de a proféta megerősítette, maradj meg abban, amit az Úr mondott, megmarad benne. Egy éjszaka 185 ezeren haltak meg az asszír táborban. Így írja az igaz, hogy az Úr angyala végigjárt, és elpusztított ennyi embert, hogy az járvány volt, vagy mi volt, vagy az Úr angyala direkt mit tudott elvégezni, azt az Isten tudja. De kapott a király otthonról olyan üzenetet, hogy pucs készül ellene. Eltakarodott. Még menet közben is visszaüzen, nehogy azt hitt, hogy megmenekülsz. De ő már nem jött vissza, mert a pucs végbe ment, és őt megölték. Mert az Úr azt mondta, és az Úr azt mondja, hogy nem fog betörni a városba, akkor nem tör be. És majd látjuk, egy évszázaddal később Jeremiás próféta azt mondja Sedékiás királynak, add föl a várost, olyan gyalázatosak vagytok, úgy éltek, hogy az Úr elhozta a fogság büntetését rátok, add föl a várost, mert különben elpusztítanak itt mindent. Sedékiás a fővezérekkel tanakodik, Jeremiáshoz megy, ott kettőzik, és nem adja föl a várost. Betörnek, elpusztítják, lerombolták a jeruzsálemi templomot. Sedékiást rabszíjra fűzték, két fiát megölték a szeme láttára, és utána kinyomták a két szemét. Így kellett neki nyomorultul végezni, amikor az Úr profétája megmondta, hogy add föl a várost. De mi itt Ezékiást látjuk. Mert neki az Úr szava, az nem egy tanács a sok közül. Neked, nekem, testvére. Az Úr szava. Ilyen mindent eldöntő dolog. Mert akkor annak a nyomán van út. Még akkor is, ha föl kell adni a várost. És elvisznek. De az Úrra hallgatva áldás alatt élsz a fogságban is, és nem a kivert kutyaként, meg a kinyomott szemű nyomorultként, akin a bosszújukat állják az ellenségek. Ezékiás hite, elmondtam múlt vasárnap, az ókor hét csodája mellett a nyolcadik volt, de még nagyobb, mint azok az épületek. És ma is annak az embernek a hite Isten csodája, aki az Úr szavára hallgat, és az ő akaratát cselekszi, ilyen korban, amikor azt is megkérdezik, hogy és ki az az Isten, van-e vagy nincs? Még azt is kétségbe vonja a nyomorult ember. Ezékiás a csúcson van. Hát ezek után mi jöhet még? Elolvastam két történetet, lát érdemesnek a krónika író az Isten lelke által, hogy leírja. Az egyik halálos beteg lett. Isten embere is lehet. Életed elén halálos beteg? Hogy ne lehetne? Nekünk nem az az ígéretünk, hogy mindentől óvva leszünk, hanem az az ígéretünk, hogy mindenben velünk van az Úr. És nincs zsákutca, még a halálban se. Ezékiás beteg lett. Proféta megjön, az öreg nem üzen, ez most olyan dolog, amit személyesen ad át. Ézsaiás, és elmondja, hogy rendelkezz a házad felől, mert nem élhetsz tovább, meghalsz. Eljött az az idő. Ezékiás kétségbe esik. Befordul a fal felé, és rimánkodik az Úrnak. Uram, hát te tudod, milyen híven álltam előtted, te tudod, hogy szívem egészével hallgattam rád. Hát most menjek el, amikor még előttem lenne a további út. Ézsaiás még ki sem ér, mert a kettő krónikák és a kettő királyokban is olvasunk erről a jelenetről. Még az udvarban van, amikor az Úr azt mondja neki, hogy menj vissza. Mondd meg neki, hogy hallottam könyörgésedet, 15 évet adok az életedhez. Ézsaiás visszamegy, Ezékiás megrebben, és azt mondja, hogy mi lesz a jel? Valami jel, hogy én igazán ezt megtudjam. És akkor azt mondja Ézsaiás, válasz. Itt az van már csak a végeredmény. Előre menjen 10 fokot,
apádnak a napóráján az árnyék, a palota előtt ott volt egy gyönyörű napóra, vagy visszamenjen 10 fokot. Azt mondja Ezékes, hát előre menni, az természetes, hogy megy. Menjen vissza 10 fokot. Visszament 10 fokot a napórán az árnyék. Ezékiás ott van, hogy na, ez már biztos. És tényleg úgy lett. 15 évet kap ez az ember, nagy a hála a szívébe. Ezt olvassuk a 38. rész 17. meg 20. versében, az imájából csak 2 mondat. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. És itt jön a gond, hogy ezt elimádkozta, csak elfelejtette csinálni. Hogy a hátra levő időben pengessék a lantot az Úr házában. Egy dolgot jegyez föl a Biblia róla. Jönnek a babiloni követek, a babiloni király, melyik készült a világuralmat átvenni, még az asszírok uralták akkor a világot. Babiloni király a követeit elküldi Ezékiáshoz, hogy hallotta, milyen beteg volt, milyen csodásan meggyógyult, kérdezzék ki, hogy hogy lehet ezt a praxist folytatni, ugye ő is szeretné tudni, hogy mit, hogyan, és levelet, ajándékot hoztak. És akkor Ezékiás fogadja őket, és elgyöngül, és kinyitja a kincstárat, palotáját, mindenét, elkezd dicsekedni. Egy szó nincs, hogy bevitte őket a templomba, hogy gyertek. Aki engem meggyógyított, annak az Úrnak adjunk hálát veletek együtt. Ne, a templomot valahogy kifelejtették ebből az egészből, vagy legalábbis ez a leírás egészen másról szól, meg amit Ézsaiás próféta mondott. Ezékiás, ez a hűséges ember, aki a legnehezebb pontokon is az Úrral szövetségben van, most a pogányokat fogadja, és nekik dicsekszik, hát kis zsugori ország lettek, Jeruzsálem meg egy kis Júda, de többnek akar látszani, mint amennyi mindenki, és még az olajakat is, hát mi közük a babiloni követeknek az olajhoz ott. De Ezékiás most már nem az Úrral van tele. Ezékiás önmagával van tele. Valami megroppant ebben az emberben. Amikor már könyörgött a 15 évért, nem azt mondta, hogy Uram, adj 15 évet, és én még dicsőíteni szeretnélek téged. Még tenni jó dolgokat, hanem innen kezdve Ezékiás bement középre. Elfoglalt az Úr helyét, csak önmaga körül forog. Nagyon nagy baj van. Ezért kár 15 évet élni még, testvére. Egyetlen mozzanat nincs Ezékiásnál a visszakapott 15 évből, amiért azt mondjuk, hogy érdemes volt itt tartani. Hát a végén még ilyet mond. Hát nem szégyen, amikor a proféta elmondja, hogy mit csináltál? Mit láttak ezek? Nem mondja, hogy velem voltak háladó Isten tiszteleten a templomban, hogy ne. Kincstáromat, meg semmi nincs, amit ne láttak volna. Még csak eszébe se jut, hogy legalább színeskedjen a proféta előtt, hogy ebből baj lesz. A proféta azt mondja, eljön az idő, amikor eljönnek. Hát ez a király kémkedni is küldte ezeket. Nem csak úgy, talán, és elviszik az utolsóig a kincseket, és utódait közül fogságba visznek, és mit csinál Ezékiás? Szégyen. Azt mondja, de jó az Úr, hogy az én életembe ez nem. Hogy mi lesz az unokámmal? Ott egyel. Értitek? Ugyanaz az Ezékiás van itt. aki így uralkodott, és így adott új irányt az egész népnek. Mi lett ebből az emberből? Nagyon nagy figyelmeztetés. Mivel telnek a napjaid, testvérem? Érdemes itt tartani még a földön. Azért, hogy önmagad körül forog, panaszkod, szidod a fiatalok, a gyerekeket, minden baj, az egész. Vagy dicsőíted az Urat a hátra levő életidőddel. Mert ő hosszabbítja meg a tiédet is, meg az enyémet is. Ő tart meg. Nem mi tartjuk magunkat. Idős testvérek, tudjátok, én még innen vagyok éppen, de már oda számítom magamat hozzátok. Tudjátok meg, hogy mennyi kegyelmet kaptatok, hányszor eltörölhetett volna az Úr bűneink miatt bennünket? Hányszor eltörölhetett volna bajokban, veszedelmekben? És megtartott. De nem arra, hogy önmagunk körül forogjunk, arra kár megtartani bennünket. Azt meg tudják csinálni a fiatalok is. És még sok minden mást, amit mi nem. Ha csak önmaguk körül forognának. Értjük, hogy az igazi kérdés, mivel telik meg az életet. Fiatal vagy idős vagy egyaránt, de most itt az idősebbekre figyeljünk, mert már elteltek Ézsaiásnak azért az első évtizedei. Salamon gyönyörűen indul. Adj olyan szívet, Uram, hogy megtudjam, mi a jó, mi a rossz szerinted, és úgy tudjam irányítani a népet. Mi van az élete végén? Az idegen asszonyok elfordították a szívét. Megbolondult öregkorra. Ott vagy hány száz ágyas, meg kicsoda, meg micsoda. Hát győzni se győzte. De arra elég volt, hogy elfordítsák a szívét, és halála után ketté szakadjon az ország. Az az ország, amelyet Dávid és Salamon első idejébe csúcsra járatott az Úr. De olyan jó, hogy nem csak ilyen második élet részeket látunk. Ott van Sámuel, gyönyörűség, az öreg Sámuel. Úgy szerette volna a fiai veszik át, de a fiai nem voltak azon a szinten. A nép is tudta, Sámuel is tudta, fájt a szíve, félreáll. Eljön az a pont, Saul áll be. És azt mondja, hogy egész szívemmel odállok mögé, és támogatom, és adom az igéket, amiket az Úr mond, és imádkozom értetek azt az időt, amit még kapott. Ez a Sámuel az öreg éveit is csodálatosan megtöltötte az Úr. Nem csak lemorzsolta, hogy na, még valamit el vagyunk, tud valamit. Tudjátok, milyen szomorú voltam, evangelizációs úton jártam az egyik városban, és ott él egy idős, távoli rokonom. De a Laci bácsit megkeresem. Megpróbálom elhívni az evangelizációra, vagy ha olyan idős és olyan beteg már, akkor én fogok evangelizálni ott, az otthonában, személyesen. Meghívtak ebédre. Ott vagyok. Hát hozzá kezdenék olyan szép előkészítettem, hogy ne ajtóstól menjek befelé. Megszólal az én Laci bátyám, ne erőködj, Tamáskám, engem már csak egy dolog érdekel, hogy Jutka nénéd mit főz ebédre. Ezzel az evangelizáció körülbelül befejeződött. Értjük, testvéreim, Ezékiást mi érdekelte már ekkor? Jó az Úr, hát már az én időmbe kihúzzuk. A szégyen leég az ember képéről. Szégyen le. És mi lesz a gyerekeinkkel és az unokáinkkal? És azok gyermekeivel, ha még nem jön vissza az Úr addig?
Testvéreim, hogy gondolkodunk, hogy élünk? Vannak ugye életek, akik az idős éveikben, vagy idősödő éveikben úgy vannak, hogy amíg munkám volt, vagy amíg nem mentem nyugdíjba, valaki voltam. Egy lelkész mondta nekem, egész fiatal voltam akkor még, hogy te, ha nyugdíjba megy az ember, akkor már senki. Hát mondom, hogy van ez? Hogy van? Akkor nem vagyok az Isten gyermek? Akkor a fogyó erőmmel és a meglévővel nem állhatok előtte? Nem örülhetek neki? Nem szolgálhatok? Hát ha nem úgy szolgálok, hát már nem úgy fog a fizikai erő, meg nem úgy fog az agy, meg nem úgy fog az idegrendszer, de sok mindent lehet ám végezni, testvéreim. Tudjátok, hány nyugdíjasunk van a gyermek megőrzőben? Nem őket őrzik. Ők vigyáznak a kicsikre. És volt, akinek az is eszébe jutott, hogy itt van a keresztkérdések sorozat, igaz, nem hirdettük még, mert olyan próba menet volt. És minden vasárnap este két testvér főzött olyan könnyebb vacsorát, vagy virsli tejával, vagy kis húsgombócok egyéb, de olyan jó ízen fogyasztottuk, vagy 40-en a résztvevők meg a munkatársak, mert így mondja az ige, vénkorban is gyümölcsöznek, akik az Úrban vannak. És miközben ezt csinálják, nem érnek rá annyit panaszkodni. Mert az, hogy panaszkodunk, egyik reggel azzal ébredtem, mondom feleségemnek, te ide figyelj, azért ez a meghalás, ez olyan macerás dolog. Rám néz, és azt mondja, hogy rájöttél, nagy tiszteletű. Hát mondom, én ezt tudtam, de tudod, úgy közeledünk meg valahogy, úgy átgondoltam még jobban az egészet. És hát elnevettük mi magunkat, meg hiszem én az örök életet, meg áldom az Urat, de értitek, hogy ez nem olyan, hogy így csettintünk, azt kész, hanem úgy belegondoltam, hogy még az a legkevesebb, hogy akkor már a következő világbajnokság meccseit nem nézi valaki. Az biztos. De sok minden más se. De az unokáját, vagy a további életet se, meg hogy mi hogy alakul, de érdekes az. Mi arra vagyunk ide küldve, hogy miénk legyen az egész világ, és mindig, és hogyan. Hát arra vagyunk ide küldve, hogy az Úr programja teljesüljön az életünkbe. És be is fejezem én, testvéreim, mondtam, hogy szeretek magamról beszélni, ha nem is annyit, mint ez a cél. Drága lelkésznő testvérem, és néha restellem is, de a testvérek meg bíztatnak. Azt mondják, hogy olyan jó hallgatni, különösen, mikor arról beszél, hogy nem sikerül valami, vagy már megint elrontott valamit, az úgy megbátorít bennünket. És elhiszem, mert engem is, ha tanítványoknál látom, hogy setes uták, hát akkor azért ebbe a keretbe belefér. Na de csak annyit, hogy tudjátok, hogy egy év óta úgy szolgálunk az én Péter testvéremmel, hogy ő vette át a vezérkolomposságot. Hát ezzel kapcsolatban, amit én kaptam a lelkésztársaktól, mikor meghallották, hogy mi történik, hogy az agyammal mi van, meg ezzel, azzal, mások meg veregették a vállam, hogy ekkora alázatot, én meg azt mondtam, hogy nem. Nem. Értsétek meg, hogyha az Úrnak az a programja, akkor kapunk áldást. Mi is, egyen-egyenként. És tudjátok, hogy milyen áldást ad? Nem csak a gyülekezetnek, én most a maszek életemre gondolok. Hát azóta lehetek főállású lelkipásztor. Hát olyan különleges élmény az, hogy nem kell az adminisztrációt, nem kell az iskola, óvoda, pénzügyi, egyéb, hogy szervezni, újabb, megint a következő megbeszélés, indítás, gyűlés, közegyházi, itteni, amott mindenre figyelni, hanem leülhetek úgy a szobámba, hogy olyan lesz, mint az orvosi rendelő. 9-re jön X, Ferenc, 10:30-ra jön Piroska, akkor jön a másik, és nem kell ötféle ügy között lebonyolítani a testvéri beszélgetést.
És egy délutánt úgy tölthetek az unokámmal, mert azért én járok kellek, akik ismernek, tudják, hogy nem malmozom el most már hátralevő időt, mert mi van. De egy teljes délutánt úgy tölthetek, hogy az oviból, ha hozza a nagyanyja, vagy én megyek, akkor megtárgyaljuk a programot. Most a múlt héten első, hogy iszunk. Második, hogy letusolunk. Harmadik, hogy elolvassuk a napi igét. Negyedik a Minimax, ötödik a foci. És végre az Isten eljuttatott oda ebben a helyzetben, hogy ez a 6 éves kis koma hallgatja az igét. Hát el tudjátok képzelni, hogy már 1/2 éves korában próbáltam volna az Úr Jézushoz segíteni, de nem nagyon sikerült. De aztán sorra, hogy haladtunk, ugye elengedte a füle mellett, hát azért már 4 éves, 5 éves. És most egy olyan gyermekbiblia van nálunk, amiben bent van a jelző, egy ószövetségi történet és egy új. És ugye a letusolás után lefeküdtünk oda a hűs szobába, ő kikereste a jelzőt, átvettük az ót. Akkor kikereste az újat, és még Isten azt a csodát is megtette valamelyik nap, hogy az Ószövetségben éppen Ádám Éva története volt, ahogy az elején indultunk, és azzal fejeződik be, hogy a nagy baj után majd eljön a gyermek. És akkor kinyitjuk a jelzőnél az Új Szövetséget, gyermek születik a jászolba. Hát annak a gyereknek. Ezek az összefüggések. Egyszerre másképp ragadnak. És én ezt 10 év múlva hiába akarom. Mert akkor már lányok után szalad majd, vagy 15 év múlva, és a társaival lesz, és legfőjebb szóba áll a nagyapjával. De nem magamról akarok beszélni, hanem róla testvérem, aki nem tudott, hogy rendezd be az idődet. Tudod, hogy előre az urat. Ha ő van középütt, ő ad tanácsokat. Nem mindig könnyű megértenünk, de ha megértjük, az egy jó adagra beállítja az életünket. Mert akkor van egyensúlyban egy ember. Skót missziós testvéreinkkel az 1 Pétert tanulmányozunk, és elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét. Mi a hitünk és az életünk célja? A lélek üdvössége Krisztus. Mit mondott Pál? Nékem az élet munka, nem? Nékem az élet Krisztus. Mert akkor van a helyén a hajó, és ha billeg is a dolgok, ennek a tőke súlynak az erejével vannak a helyükön. És akkor időskorban is más lesz a formátum, nyilván. Ha én beszállok most a futballisták közé, másnap a derekammal alig tudok mozdulni. Tehát nem úgy megy, mint évekkel ezelőtt. De az nem baj. Az Úr ad utat és programot. Be is fejezem. Szomorú a kép Ezékiásról, de ne ezt őrizzük meg, az első kettőt. De ezt is jó tudnunk, mert figyelmeztetés. És úgy hadd fejezzem be, hogy a 92. Zsoltárunkban van arról szó, hogy teljen a mi öregedő életünk. Ám bátor megőszülnek, de mindazonáltal nagy szaporasággal szép gyümölcsöt teremnek, hogy igazságát híven mindenütt hirdessék az én Istenemnek, kiben hamisság nincsen, úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Gyönyörűség a te igéd, mennyei atyánk, amelyikben benne van az élet, egészen tükröt mutat, leleplez, fölemel, megszabadít, erőt ad a te kegyelmed nekünk, és köszönjük neked, hogy úgy, ahogy egykor, Ezékiásék korában, ugyanúgy ma is, te vagy az Úr,
az élet ura, a teljes élet ura, és mi lehetünk a te gyermekeid. Köszönjük, hogy ma is szívünkre beszélsz. Megkérdezed, hogy múlnak a napjaink egy kedvűségben, tüneti, meg meglendülésben, vagy pedig a te programoddal telnek meg ezek a napok, és a te békességed, a hála és az öröm járja át a szívünket. Könyörülj rajtunk, megtartottál, add, hogy a szívünkben eldőljön hátralevő időmet, szeretném az Urral tölteni. És közben kiderül, Urunk, hogy több munkát tudunk végezni. Így, és több az örömünk, és nyugodtabbak tudunk lenni veled. Csodálatos ez. Áld meg így a mi életünket, idős életeket is, hiszen te faragsz, formálsz bennünket fiatalon, idősen, hogy elkészíts a hazamenetelre is. Áldj meg bennünket, hogy akiknek ilyen ezékiási, őszinte, veled járó élete van, el ne korcsosuljon, le ne eresszen a finisre. Add meg nekünk, Urunk, hogy megmaradjunk benned, és úgy tudjunk örülni az életnek, és úgy lehetünk használhatóbbak a mieinknek, akik közötte éltetsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet.
Sokat imádkoztunk, imádkozunk a mi nemzetünkért. Ne szűnjünk meg hálát adni Isten nagy irgalmáért, amit velünk cselekedett, és könyörögni, hogy ő bontsa ki azt, amit eltervezett velünk, hogy élet fakadjon, ne csak fizikai, hanem lelki, áldott élet ebben a hazában.